Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Homolya Róbert, a MÁV Magyar Államvasutak ZRT elnök vezérigazgatója. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
Mi abban a logika, hogy ugyanazon a szerelvényen egyszerre látom fölírva, hogy MÁV trakció, meg MÁV start, meg időnként látok MÁV gépészetet is?
Ebben semmi logika nincs, nem is logikát kell ebben keresnem, inkább történelmet vagy történetet, a vasútársaságnak a történetét. Ugye a rendszerváltás előtti időkben ez egy nagy állami vállalatként működött, több tízezer, százezer fölötti munkavállalóval, és amikor a rendszerváltás elindult, illetve az Európai Unióba belépett hazánk, akkor bizonyos jogi normáknak meg kellett felelni a vasútársaságnak is, és most a mostani jogi állapot az egy úgynevezett vertikálisan integrált, nem csak nekem, ez valószínűleg a hallgatóknak is nehezen felfogható ez a meghatározás, de egy vertikálisan integrált vasútársaságként működik most a vasútársaság.
Ez holding? Vagy mi ez?
Ez nem holding, de már holding-szerű. Azt lehet mondani, hogy a MÁV ZRT, tehát a nagy MÁV, nevezhetjük így, a MÁV ZRT, ez a pályaműködtetéssel foglalkozik.
Tehát a Vassal.
A Vassal, így van, a pályaműködtetéssel foglalkozik, a több mint 7000 kilométeres vasúti pályát tartja fönn és működteti, tartja karban, és a forgalmat irányítja ezen a pályahálózaton, és a MÁV Start ZRT, az a MÁV ZRT 100%-os tulajdonában van, az pedig a személyszállítási közszolgáltatást végzi, tehát az optimális esetben az ő tulajdonában kellene, hogy legyen valamennyi szerelvény, és valamennyi mozdony, és valamennyi jármű, és a teljes eszközpark. Ebben nyilván a hagyományok, vagy hát a történelem, vagy a történet miatt ebben vannak kivételek, de ugye ő közlekedteti a vonatokat.
Csoport tagok üzleti kapcsolatban állnak egymással?
Hát így van, hiszen mivel a pályát a MÁV ZRT működteti, ezért pálya használati díjat fizet a MÁV Start ZRT a MÁV-nak. Ez a úgynevezett hálózat hozzáférési díjat.
És a csoport egyik tagja beszedi a csoport másik tagjától ezt a pénzt.
Igen, igen. Mert az Európai Uniós előírások így kell működni a vasútnak, illetve a vasútársaságoknak. Egyébként nem csak Magyarországon, hanem Európában hasonló mintákat találunk. Akár a Deutsche Bahn, akár az ÖBB Ausztriában, vagy akár az olasz vasútársaság esetében hasonló módon működik. Ott is 10-20-30, az esetben 40 tagból vagy vállalatból áll egyébként egy nagy vasútársaság.
Akkor ebben nincs versenyképességi hátrányunk, mert a többiek is ugyanígy csinálják?
Ebben versenyképességi hátrányunk nincsen.
Így marad akkor az idők végezetéig?
Hát az idők végezetéig így marad, de az nem feltétlenül, hiszen a vasúti csomagok, vagy vasúti csomagnak nevezett szabályozások, ezek folyamatosan változnak az Európai Unióban. Az idén decemberre a 4-es számú vasúti csomagnak kell majd megfelelni a társaságnak.
Mit ír elő a vasúti csomag? Azon kívül, hogy biztos, hogy az utazó közönségnek jobb kell, hogy legyen, mert mi más értelme volna?
Hát a vasúti csomag az elsősorban a vasúti közlekedésre vonatkozó szabályrendszer, és azt írja elő egyébként nagyon helyesen, vagy a szerkesztő is említett, hogy az utasok számára minél jobb szolgáltatást nyújtsanak a vasútársaságok, de Magyarországon még csak egy személyszállítással foglalkozó vasútársaság van, Európában már több, tehát ott a piac megnyílt. És ahhoz, hogy a piac versenysemleges módon tudjon megnyílni, ezért kell olyan helyzeteket teremteni, hogy a vasútársaságok teljesen függetlenül tudjanak működni a pályától, vagy a pályaműködtetőtől, mert így lehet versenysemleges környezetet biztosítani az egyes vasútársaságoknak. Tehát azonos hozzáférést kell biztosítani a pályához minden egyes szereplőnek és minden egyes versenyzőnek. Ez ugye így van Európában, Nyugat-Európában. Magyarországon még 2022 év végéig még csak a MÁV Start végez személyszállítási közszolgáltatási tevékenységet, tehát utasokat csak a MÁV Start szállít, és van még egy 10 éves időszak, amivel meg lehet hosszabbítani még ezt a közszolgáltatási szerződést, de legkésőbb 2033-ban meg kell nyitnunk a piacainkat, tehát 2033-tól magánvasútár is meg tudnak jelenni a MÁV által működtetett pályán.
Az egy eldöntött tény, hogy ezt a 10 éves derogációt kérni fogja Magyarország?
Ez még nem eldöntött tény.
Mikor kell ennek eldőlnie, és mitől kéri, vagy mitől nem kéri?
Ezt 2022. december 31-ig kell döntenie a megrendelőnek, tehát a magyar állam képviselőjének. Ugye most a 2018 áprilisi kormányváltást követően az Innovációs Technológiai Minisztérium a megrendelő. Tehát ő rendeli meg ezt a személyszállítási közszolgáltatást a MÁV-tól, a MÁV Start ZRT-től, és a pályaműködtetést pedig a MÁV ZRT-től, mint megrendelő, és ezért fizet közszolgáltatási díjat a vállalatcsoportnak.
Látják már azt a magánversenyzőt, aki mondjuk a Kelebia Bácsalmás útvonalon, ahol naponta 12-en utaznak körülbelül, akar majd versenyezni, és kivel akar versenyezni? Mert a budapesti elővárosiban nyilván lesz jelentkező.
Hát talán itt a kérdésben benne volt a válasz is.
Nincs.
Hát azt gondolom, itt piacról beszélünk, tehát piacnyitásról beszélünk. Ezeken a szakaszokon a piaci szolgáltatás azon nem értelmezhető. Ezért nevezzük közszolgáltatásnak, vagy kiemelten fontos közszolgáltatásnak azt a tevékenységet, amit egyébként a MÁV, vagy akár a Volánbusz végez, hiszen személyszállítási közszolgáltatást végez. Ez piaci alapon egyébként csak nagyon kevés vonalon működik. Magyarországon azt lehet mondani, hogy kb. 260 milliárd forintba kerül a vasút hozzávetőlegesen, és befolyik kb. 40 milliárd forint jegyárbevétel. Tehát a jegyárbevétel a teljes költségnek kb. A 20%-a fedezhető. Európában ez magasabb, ez 30-40%. Tehát ott sem értelmezhető az, hogy minden egyes vonalon piaci feltételeket lehessen teremteni, vagy egyáltalán piaci feltételek lennének.
De akkor az lesz a megoldás, hogy a piaci feltételeket engedő vonalakat liberalizálják, a többit meg az állam mindenki pénzéből közszolgáltatásként eltartja?
Ezt nem tudom, tehát ezt a kérdést nem a MÁV csoport fogja eldönteni, hanem nyilván a megrendelő, illetve a mindenki politika, a magyar állam, de egy nagyon helytelen döntés lenne az, hogyha ki lehetne mazsolázni egyébként a jó teljesítő vonalakat, és egyébként a bácsalmási szakaszt, azt pedig adott esetben ott hagyjuk az államnak. Tehát ez így nem működik, vagy ez nem működőképes, és nem egy jó modell. Uh-huh.
Milyen állapotban vette át a társaság vezetését Dávid Ilonától? A tárca közleménye szerint jó gazdasági eredményeket hozott az állam közreműködésével is.
Hát az állam közreműködésével és az állam közreműködésével nélkül nem értelmezhető a MÁV csoport.
Racionalizált ismeret közben.
Nem értelmezhető, hiszen a bevételeinknek a 80% az államtól jön. Tehát a jegyárbevételből körülbelül a teljes csoportnak a 20%-át lehet fedezni a jegyárbevételekből, és még fizetnek pályahasználati díjat még az árufuvarozással foglalkozó magánvasúti társaságok, de ez a 260 milliárd forintos tételhez képest, ez szintén olyan, ez 18 milliárd. Tehát ami az utasokból, vagy a piacból, tehát az árufuvarozó társaságoktól bejön, az kb. 60 milliárd forintos bevétele van a MÁV csoportnak. Tehát nem értelmezhető az állami hozzájárulás nélkül
a működés.
Így van. De azt gondolom, hogy a cégnek a gazdasági állapot és a helyzete az ilyen szempontból az rendben van, hiszen az elvárt nyereséget is, amelyet az állam biztosított mindig, ezt hozta a vasútársaság. Tehát egy nagyon jó konszolidált állapotban van a cég, mondjuk az elmúlt 10 évhez képest, hiszen egy 300 milliárdos adósságállományt sikerült ledolgozni. Reményeink szerint ez évvégre még tovább csökken, most kb. 51 milliárd forintos tartozása van a MÁV Startnak és a MÁV ZRT-nek, ez reményeink szerint évvégre 40 milliárd forintra lecsökken.
Kinek szoktak tartozni?
Hát elsősorban a bankoknak szoktunk tartozni. Hiteleket, elsősorban hitelfelvételekből voltak finanszírozva bizonyos fejlesztések, járműbeszerzések, és ezeknek a törlesztő részletei járnak le most évvégén például.
Ha az üzleti kép rendben van, mi az, ami nincs teljesen rendben a MÁV-ban?
Most nem tudom, az üzleti kép, nehéz ezt értelmezni, hogy most üzleti kép.
Megtermelték azt a nyereséget, amit az államnak meg kell termelni,
hát
és tudják fizetni a
hiteleket. Ez egy elvárt nyereség. Isten igazából ez egy számviteli fogalom, hogy elvárt nyereséggel rendelkeznie kell. Tehát önmagától ezt nehéz így értelmezni. Természetesen nagyon sok olyan strukturális változás történt, amely mondjuk a költséghatékonyságot tudta emelni, de azt gondolom ebben még van mit keresni, hogy szerkesztő is feltette, nagyon sok cége van a MÁV csoportnak, feladott megosztáson azt gondolom, hogy még majd a jövőben van mit keresni. Sajnos az államvasutak és a vasútnak a helyzete és az állapota, hogy most beszéltünk erről, az államfüggő, politika függő, meg az ország gazdasági helyzetétől függő, hiszen nagy mértékben állami költségvetésből él az államvasutak, és sajnos azt lehet mondani, hogy az elmúlt 40-50 évben nem jól gazdálkodtak a vasúttal. Ellentétben mondjuk nyugat-európai országokkal a reneszánszát éli a vasút. Itt Magyarországon azt lehet mondani, hogy elég elhanyagolt pályaképet mutat maga a pálya is, a pályaudvarok is, és maga a gördülállomány is, bár azt gondolom, hogy nagyon biztató fejlődés és fejlesztések történtek az elmúlt 10-12 évben.
De a szerkezete az alkalmazkodik a mai igényekhez? Hát az állomások egy részét még a monarchia idején alakították ki. Akkor alakult ki a magyar vasúthálózat beleilleszkedve egy nagyobb egységbe.
Nagyon jó kérdés, és ezt ki is kell nyitni. Tehát ez egy társadalmi vitára nagyon alkalmas terület maga a vasút és a vasúttal való közlekedésnek a helyzete, hiszen valóban ez a monarchia idején alakult ki ez a pályaszerkezet. Tehát az első világháború befejezése előtt a történelmi Magyarországon 21-22 ezer kilométer vasúthálózat volt. Az országnak a kétharmadát elveszítettük területének, és maradt ez a 7700. Azóta egyébként új vonalak nem nagyon épültek. És valóban meg kell nézni a pályaképeket, meg a megállók, hogy hol vannak, sajnos a településeknek a szélén. Tehát nem mint Nyugat-Európában, városmagon belül és átmenő állomások vannak. Budapesten is van három nagy fejpályaudvarunk, ahova megérkezik a vonat, nem tud tovább menni. Meg kell fordítani, és megy tovább. De sajnos van egy ilyen történelmi örökség is, ami esetünkben inkább hátrány, mint előny, mert nem tudjuk úgy felhasználni ezeket a pályaudvarainkat, ahogy egyébként Nyugat-Európában jól működő módon tudják használni. És ha megnézzük a budapesti pályaszerkezetet is, vagy a megállóknak, vagy az állomásoknak a szerkezetét, nem változott. Közben a város változott, közben az utazási szokások változtak, a munkahelyeknek a szerkezete szintén változott, akár Budapesten, akár az országban, tehát ezt bizony felül kell vizsgálnunk, és fel kell tennünk a kérdést, hogy mit várunk el a vasúttól, és mit várunk el a vasúti közlekedéstől mondjuk 2030-ig, vagy 2030-ra. Nem beszélve arról, hogy nagyon sok fejlesztés történt az országban. Ugye megindult egy nagyon kemény közútfejlesztési program. 2022-re valamennyi megyeszék elérhető lesz kétszer-kétsávos úton. Ez bizony versenyhátrány a vasútnak, ezt be kell látni.
Az eldöntött kérdése már, hogy mi lesz a közlekedés gerince Magyarországon. A vasút vagy a közút?
Nem a közlekedés, inkább a személyszállítási közszolgáltatás gerince. Ez a személyszállítási törvény és vasúti törvény, ez kimondatott, hogy a gerinc az a vasút. Itt én priorizálnék egyébként, mert amiről itt az előbb pár percben beszéltem, megváltozott. Megváltozott a gazdaság, megváltozott a társadalomnak a helyzete, megváltoztak az utazási szokások, megváltozott az utasoknak az elvárása, hogy mit vár el egy utazástól. És hát megváltozott nagyon sok családnak a helyzete is, hiszen a rendszerváltás után mindenki saját gépkocsit szeretett volna.
Az volt a vágyunk.
Így van. Most már egy családban nagyon sok helyen nem is egy, hanem kettő autó van, mindenki autóval jár, meg kell nézni, akkor jövünk befelé mondjuk Dugóban, Budapesten, de sok nagyvárosban is, Debrecenben, Székesfehérváron már nem olyan jó helyzet, ha bemegyünk egyébként a város központjába reggelente. Kettőnél többen nem szoktak az autókban ülni, de inkább egy ember ül egy autóban.
Ülnek a dugóban autóként egy ember.
Tehát ez fenntarthatatlan, és ez Nyugat-Európában ez már egy felismert trend, vagy tény. Gondolok itt a jól menő S-bán vonalakra, nagyvárosokban, Németországban, vagy akár Ausztriában, de Nyugat-Európa bármelyik nagyvárosát mondhatnám. Egyébként ez a trend, ez Budapesten is megmutatkozik, hiszen a vasúti utasok fele az a budapesti elővárosban képződik meg. Ez régen nem így volt. Tehát most 143-4 millió utasa van a vasúttársaságnak évente, ennek a fele ez a budapesti elővárosban képződik meg.
De kikényszeríteni, vagy kicsábítani kell az embereket az autóból? Mondjuk nem lehet bejönni a városba autóval, ez egy kényszerítés, világos helyzet.
Azt gondolom, hogy akkor lehet kikényszeríteni, már nem biztos, hogy jó szó, nem szabad kényszeríteni az embereket ilyenre, de olyan szolgáltatást kell nyújtani, ami vonzó számukra. Tehát kellenek P+R parkolók, kellenek felújított, modern, egyéb szolgáltatásokat kínáló pályaudvarok, megállóhelyek, ahol az emberek fel tudnak ülni, vagy tudnak váltani egyik közlekedési módozatról a másikra, esetünkben mondjuk egy elővárosban egy autóról egy vonatra, vagy egy kötött pályás közlekedésre, és hogyha vonzóvá tesszük, ráadásul a menetidő jóval gyorsabb, hát ez lenne az értelme, hogy kötött pályán adott esetben 20 perc alatt beérek a város központjába, és ott át tudok szállni egyéb tömegközlekedési módra, metróra, egyébre. Hogyha ilyen szolgáltatást tudunk az embereknek nyújtani, akkor azt gondolom, hogy fel fognak ülni a vonatra, és fogják ezt a közlekedési módot választani. Vannak jó példák, tehát a Székesfehérvári, a 40-es vonalunk teljesen felújításra került, 160-os pályasebességet tudunk garantálni. Ugye jön be Kelenföldről a délibe, új motorvonatjaink vannak, az utasok száma az elmúlt 5 évben 50%-kal nőtt. De gondolok itt a sajtó által egyébként nagyon citált és sűrűn elemzett esztergomi fejlesztés, ami valóban nem került kevésbe. A vasúti fejlesztéseknek van egy olyan hátrány, ezek sokba kerülnek, nem csak Magyarországon, mindenhol sokba kerülnek. Az infrastruktúra kiépítése nagyon beruházásigényes. Amióta átadtuk a vonalat, két személyű növekedés tapasztalható az utasszámokban.
Azt tudják-e, hogy a közönség elsősorban mit vár a vasúttól? Menetidőrövidülést, költségcsökkentést, kényelmet, vagy valami mást, amit már olyan érzékeny, hogy azért már átül?
Van nagyon sok felmérésünk, azt lehet mondani, hogy tehát a magyar fogyasztó és a magyar utazó az nagyon, nagyon költségérzékeny.
Tehát kiszámolja a kockás papíron, hogy autóval...
Így van, de erre majd mondok példákat, nagyon költségérzékeny. Természetesen, ha utazási módok közül választunk, a menetidő és a menetrendszerűség az a második legfontosabb. És ezután jön az utasán, hogy milyen szolgáltatásokat nyújtunk. Tehát maga az utazásnak a költsége, és az utazásnak az ideje és a menetrendszerűsége, ez a két fő prioritása a magyar utazó közönségnek.
A menetrendszerűség, azt hogy kell kifejezni, hogy az jó-e, vagy nem jó?
Erre egy Európai Unió norma van, és annak megfelelően számoljuk itt Magyarországon. 2012-ben ilyen 70-valahány százalékos, 77%-os volt a menetrendszerűség, ez most megemelkedett, puskázok, 2017-re 88,3%-os volt, és az idei év első negyedévében 91%-os volt.
De én gondolom egy átlag. Tehát valószínűleg könnyebb a menetrendet tartani egy pályás vonalon, mint ahol szembeforgalom is van.
Hát abszolút, és a menetrend összeállításában az sem mindegy, hogy a menetrendre milyen menetvonalat adunk, és adott esetben milyen menetidőt határozunk meg. Tehát, hogyha hosszabbat, akkor nyilvánvalóan könnyebb a menetrendszerűséget tartani. De csak mondok egy nagyon érdekes viszonyszámot. Szintén elhangzott, hogy több mint 1 millió percet késnek a vonatok összességében Magyarországon, és ez is nagyon sok médium, és nagyon sok műsorvezetőnek szerkesztő ezen viccelődött. Egy dolgot elfelejtünk, hogy több mint 1 millió 100 000 vonat közlekedik évente Magyarországon.
Egy vonat egy percet késik, akkor hát fordítsuk le így.
Ha nagy számokat összetesszük, akkor igen, kijöhet így is. És azt sem szabad elfelejteni, hogyha bármilyen üzemzavar vagy probléma van, baleset, nagyon sok öngyilkos van is, vagy öngyilkosság is történik a vonalakon, akkor ott, hogyha helyszínelés van, az bizony 2-3 órára megállítja a vonalat, és hogyha mondjuk adott esetben nem kétvágányú ott a pályaszakasz, akkor az megállít mindent, és ez tovább torlasztja, tehát tovább rontja a menetrendet. Tehát, hogyha van egy bármilyen üzemzavar, baleset, ott bizony fél napok kellenek, hogy helyreálljon a menetrend.
Milyen a magyar vasút üzembiztonsági berendezéseinek állapota? Erről is szoktak cikkezni, van, ahol európai színvonalú, van, ahol még nem. Ahol európai színvonalú mehet 160-nal, ahol nem, ott meg nem.
Csak visszakérdeznek, az elmúlt 10 évben tudunk olyan balesetet, ami a vasút hibájából történt Magyarországon.
Kiderült volna olyan baleset, ami a vasút hibájából történt?
Hogy ne. Hát, hogyha bármilyen üzemzavar vagy baleset történik, akkor azonnal mind rendőrségi, mind közlekedésbiztonsági helyszínelés is van. Tehát van egy erre külön nevesített uniós szabályok szerint működő szervezet, a közlekedésbiztonsági szolgálat, amely, hogyha ilyen bármilyen üzemzavar van, azonnal kimegy helyszínelni.
Ezek szerint jó az állapot?
Hát lehetne jobb is az állapot, de ilyen szempontból a vasút üzem, az biztonságosan tudja kiszolgálni az utazóközönséget, és biztonságosan tudja ellátni azt a közszolgáltatást, ami a dolga. Természetesen a maga ez a 7700 km-es hálózatnak az állapota és eltérő képet mutat. Nyilvánvalóan a főbb vonalainkon hogyha történtek az elmúlt 10-20 évben fejlesztések, vagy most az Európai Uniós forrásokból nagyobb rekonstrukciók, azok a pályák nyilván jobb állapotban vannak, és megfelelnek azoknak a előírásoknak, amit az Európai Unió előírt. Vonat befolyásoló rendszereket kell telepíteni, és ezek nagyon sokba kerülnek. Tehát csak a mostani Európai Uniós ciklusban 100 milliárd forintot költünk vonat befolyásoló szerkezetekre. Ez nagyon sok pénz, de ebből egyébként az utazóközönség semmit nem lát. Ez az optikai kábelek.
Azt teszi, hogy menjen a vonat úgy, ahogy mennie kell.
És kommunikáljon a vonat a hálózattal, kommunikáljanak a vonat tudjon kommunikálni magával az állomással, biztosító berendezéssel, a jelzéssel, ki mehet, nem mehet ki a térközből vagy az állomásról. Tehát ez lassan már egy nagyon komoly informatikai hálózat, vagy egy informatikai rendszer. Vannak még egyébként Domino 55-ös készülékeink is benne van a nevében, ki lehet következtetni, hogy ezeket mikor fejlesztette ki a vasúttársaság Magyarország, de ezek nagyszerűen tudnak működni egy felülvezérléssel, vagy egy kisebb fejlesztéssel. Tehát üzembiztonsan tud működni egyébként nagyon szépen a vasút.
Oda lehet pénzt szerezni vasút fejlesztésre, ahol egyébként az ország szempontjából értelme van a fejlesztésnek?
Azt gondolom, hogy igen. Tehát itt az elmúlt időszak fejlesztései, akár Esztergom, akár a Székesfehérvár, most 60 felé van egy nagyobb fejlesztésünk, illetve Pusztaszabolcs felé, 40-es, 80-as vonal, vagy akár Debrecen felé. Ezeket az Európai Unió finanszírozza, és ott egy megvalósíthatósági tanulmánynak és egy megterülési mutatótnak meg kell felelni, tehát az Európai Unió akkor finanszírozza nagy fejlesztéseket, ha az mind gazdasági, mind társadalmi hasznot hoz az országnak, és hasznot hoz az Európai Uniónak is. Az idén hát 1000 milliárd forint fölött vannak, 1200-1500 milliárd forintnyi fejlesztés van folyamatban egyébként most Magyarországon vasúti területen.
Az Európai Uniónak hogy hoz hasznot egy magyarországi vasútfejlesztés? Nem csak akkor, hogyha valami átmenő forgalmat tudunk produkálni rajta?
Hát az Európai Unió tagjai vagyunk, tehát hogyha Magyarországnak hasznos, akkor az Európai Uniónak is
kell
hasznos.
Számolni?
Hát így is kell számolni. Nem beszél arról, hogy egy fontos tranzit útvonal vagyunk, tehát van egy, hát nem tudom mennyire jelentős, azért a 80-as évekhez képest jóval kisebb volumenben majdnem megharmadolódott az áruforgalom, a vasúti áruforgalomnak a mennyisége, de a trend az egyértelműen e tekintetben is a vasút. Az Európai nagyon kemény politikai döntéseket és policyt hozott erre. 2030-ra a 300 kilométernél hosszabb közúti árufuvarozás vagy árufuvarozási mennyiségnek a 30%-át, 2050-re meg az 50%-át kell vasúta terelni.
Alkalmas erre a vasút, vagy a tervek szerint akkorra alkalmas lesz?
Hát 2030 és 50-re alkalmassá kell tennünk. Ez az Európai Unió előírása, az elfogadott politika, és erre forrásokat is kell majd biztosítani. Tehát ez Magyarország a központi költségvetéséből ilyen típusú fejlesztést nem tud, azt gondolom, megvalósítani. Bár gazdasági fejlődés ezt lehetővé teszi, ha megnézzük a közutakat, a közúti fejlesztésnek az 50% az meg központi költségvetésből jön. Reméljük, hogy ez átfordul majd egyszer a vasútra, és akkor alkalmas lesz egyébként. És nagyon egyszerű volt profán példa, az azt jelenti, hogy kevesebb kamion lesz az utakon.
De meg lehet csinálni máshogy, mint a rola állományok visszahozatalával, amit annak idején nagyon szerettünk, milyen korszerű, milyen fantasztikus, majd leszereltük.
Nagyon egyszerű, konténer terminálok.
Tehát csak a konténer utazik, nem utazik
a kamion. Az a leggyorsabb, tehát hogyha egy konténertről, egy vontatóról a konténert áttesszük a vasúti vontatóra, szerintem az a leggyorsabb módja annak, hogy árukat tudjunk mozgatni. Nyilván olyan árukat, amelyek lehetővé teszik, hogy ilyen szállítást meg lehessen oldani velük.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Homolya Róbert, a MÁV Magyar Államvasutak ZRT elnök vezérigazgatója, az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik.